Mekkora volt egyébként a debreceni kollégiumnak a kisugárzása, hogy így mondjam, mert nyilván ugye egyfelől ezeket a tehetségeket, vagy tehetséges gyerekeket kinevelték, kitanították, de hát gondolom nem csak a saját körén belül volt hatása a debreceni kollégium szellemiségének.
Ez egy nagyon összetett probléma, kérdésként merül fel ma is a történészek előtt, hogy tényleg a kollégiumnak mekkora lehetett a kisugárzása. Csak egy-két példát érdemes említeni, hogy tehát itt a Debrecen környékén, a bihari részeken például 106 iskolát alapított a kollégium, de egy kicsit távolabb szatmári vidékeken, vagy illetve a szatmári területen 122 iskolát, többet alapított, és akkor ott létrehozták, mivel ott nagyon sok iskola volt, ott létrehozták a Szatmár Németi Felsőoktatási Intézményt már, az egy olyan kis kollégiumszerű volt, aztán ugyanezt történt a Máramaros vidéken, és ha másik irányba megyünk, pedig egész a Dunántúlon is, Csurgó környékén is látunk olyan iskolákat, amelyeket a debreceni kollégium hozott létre, vagy Kecskemét környékén is. Tehát igazából az egész országban éreztette hatását a kollégium. Na most ezt úgy kell azért elképzelni, hogy ez igaz, hogy innen a Debrecenből vitték magukkal a immár kiművelt fők a maguk tudományát, ismeretanyagát, tudását, de ugyanakkor hozták is ide a résziskolákban szerzett tudásukat, vagy például hozták magukkal a nyelvezetüket, itt a kollégiumban találkoztak, és akkor például a magyar nyelv kialakulása szempontjából ez egy nagyon érdekes terület volt, hogy a kollégiumokon belül a sokféle nyelvjárást megismerhették a diákok, és aztán megint vitték magukkal az itt megtanult magyar nyelvet, amely már gazdagabb volt, árnyaltabb kifejezésrendszert tartalmazott, tehát ez egy nagyon bonyolult és összetett kérdés, érdemes volna ezt tudományosan is megvizsgálni, mint ahogy például látom, hogy például Kálnási Árpád, aki a debreceni civil szótárt készítette, erre is tekintettel van, és ezt is próbálja vizsgálni.
Beszéltünk a tudományosság szerepéről, tehát mi volt az a, meg hát arról is, hogy a református diákok külföldön nagyon sok egyetemen tanultak, ugye Európa különböző pontjain, tehát mi volt az a szellemiség, amit ők behoztak magukkal, tehát hazahoztak magukkal, illetőleg tehát, hogy mennyire volt haladónak nevezhető az a tudományosság, ami ugye ezekhez a kollégiumokhoz különös tekintettel Debrecen kollégiumhoz kapcsolódott.
Minden szellemi áramlat vagy tudományos eredmény igazából bejött a református iskolák tanárai által ide a debreceni kollégiumba. Említettem az elején, hogy még az elején nekik dönteniük kellett, hogy most mit és hogyan csináljanak a kezdetén. Nem volt se iskola elég, se külső technikai színvonal nem volt az országban, és ők amellett döntöttek, Méliuszék különösen is, hogy iskolákat kell alapítani. Most az iskola alapítás révén remélték azt, hogy a tudásszint emelkedik, és a tudásszint emelkedéséből remélték azt, hogy a nép művelődik, a művelődés által pedig külső technikai színvonal is emelkedik itt Magyarföldön. Most, hogyha ezt a helyzetet tekintjük, akkor azt kell mondanunk, hogy a magyarországi református kollégiumok igazából elindulnak szinte a nulláról, és akkor dolgoznak, szolgálnak, lépésről lépésre haladnak előre, és már a 18. század közepetáján már teljesen európai szinten vannak. Tehát utolérik Európát. 60-i Istvánék már olyan tudományt művelnek itt, például a természettudomány területén, vagy akár az orvostudomány művelése területén is, ha nézzük, amelyet igazából európai szintűnek lehet nevezni. Tehát beért mindaz a törekvés és vágy, amelyet a reformátorok elindítottak. A mai szemmel szinte el sem tudjuk képzelni azt, hogy milyen tudásvágy vezette őket. A kollégiumban, most is ugye elcsodálkozom rajta, hogy gyakran a régi épületben 1200-1300 diák zsúfolódik össze, hogy ezek mennyire akartak tanulni. Tehát a tanulás, a tudás vezette őket ide, és mindezt aztán, ezt az itt szerzett tudást aztán vitték haza, vitték a falusi iskolákba, a partikulákba, és ott szórták gazdagon szellemi kincseiket. Tehát így kell elképzelni mondjuk a magyar fejlődésnek a történetét a reformáció utáni időszakban.
Nagyon sok fontos szempontot mondtunk itt el, ami mind a, ha lehet így mondani, akkor a reformációnak a vívmányai közé tartozik, vagy az eredményei közé tartozik. Hogyan lehetne megfogalmazni, mi az az örökség, amit napjainkra ránk hagyott ez a szellemiség, illetve a reformációnak az eredményeiből, amit napjainkra megőrizhető és megmaradt.
Ha kezdetéhez megyek vissza, akkor Mélius Juhász Pétert említeném, és diákkoromban is nagyon sokszor hallottam ugye az ő nevét, aztán később pedig tanárkoromban természetesen a munkásságával is megismerkedhettem, és az érdekelt igazából, hogy mi az örökség, amit tőle átvettek a debreceniek, amely esetleg még mindig örökségként jelentkezik mind a mai napig a mi iskolánkban. Hát én ezt három pontban fogalmaznám meg, vagy legalábbis számomra három pontban fogalmazható meg az ő öröksége. Egy, a tudományos nyitottság. Kettő, a magas szintű erkölcsi követelmény a munkában, a mindennapi életben, és a harmadik pedig az, hogy mindig a népben, nemzetben gondolkodtak, és ezért az örökség, amit hangsúlyoznunk kell, Méliuszék öröksége, az a nagy egészért, az egyház közösségért, a népért, a nemzetért végzett felelős szolgálat. Ezt ők feltétlenül vállalták. Most, hogyha ez a 16. századot jelenti, de a 17. században erőteljesebben jön elő, sok tekintetben ugyanaz, illetve akkor még már változtatnak is rajta, amikor a puritánok megjelennek. Arra a korra gondolok, a puritán örökségünket is három pontban tudnám összefoglalni, ugye nagyon fontosnak tartották a Szentírás szorgalmas tanulmányozását. Nos, hogyha a Bibliát olvasták, akkor abból megtudták, hogy mi igazából az ő feladatuk és a küldetésük, és azt a mindennapi életben is meg kellett élni. Ezt úgy hívták annak idején, hogy életszentség. Tehát a Biblia tanításai szerint élnek. És a harmadik pedig ugyanúgy megjelenik itt is a puritánok korszakában a közéleti felelősségvállás, és ez Debrecenben nagyon fontos, mert igazából a Méliuszi örökséget is hordozunk magunkkal, puritánok is vagyunk, és ez mind megjelenik a későbbi történelmünk folyamán is. Egy példát hadd említsek meg, hogy például nagyon sokan azt hiszik, hogy a 1848-as, 49-es szabadságharc idején ugye a debreceni diákok teljes számban részt vettek a szabadságharcban, és őket igazából a francia forradalom jelszava buzdította a harcra. A kollégium oratóriumánál is Gábor János Szabó Kálmán falfestménye ezt hirdeti, Petőfi áll egy zászlóval, és a zászlóra ez van írva, szabadság, egyenlőség, testvériség. Hogyha megnézzük a korabeli prédikációkat, azokat a beszédeket, amelyek elhangzottak itt a kollégiumban, diákok, tanárok részéről, akkor azt kell mondani, hogy ismerték a francia forradalomnak a jelszavait, illetve jelmondatát, de azt úgy értették, hogy azt nekik biblikus módon még értelmezni kell, meg kell magyarázni, és meg is magyarázták. Úgyhogy van olyan prédikáció, hogy egész idő alatt a lelkész azt magyarázza, hogy az mit jelent, hogy szabadnak lenni, egyenlőnek lenni, a testvérnek tekinteni a másik embert. Tehát ezt lefordították. Tehát itt igazából, itt Debrecenben azt lehet mondani, hogy a diákokat és tanárokat nem a francia forradalomnak a jelszava lelkesítette a csatára, illetve a harcba menet erre, a szabadságharc idején, hanem igenis az ő kiválasztottság tudatuk, az ő predestinációs hitük. Így lehetne ezt röviden összefoglalni. Ha pedig a mai tanúságát nézzük az egész reformációs örökségünknek, akkor azt kell mondanunk, hogy amit a reformátorok akartak, hogy egy új népet, egy új hazát, egy új nemzetet próbálnak kiformálni a maguk lehetősége szerint, akkor nekik igazuk volt, mert egy olyan népet akartak, amely a teremtő gondolatokra képes, önmagát megújítani képes nép és nemzet, és ez ma is nagyon sok tanúságot jelent és hordoz számunkra, tehát hogy hogyan lehetne a magyar népet új néppé formálni, egy erős, művelt és szabad nemzetté. És ez nagyon fontos üzenete a reformációs örökségünknek. Ha pedig most még jobban előre akarunk tekinteni, és a jövő felé akarunk fordulni, akkor azt kell mondanunk, hogy a reformáció igazából elindított egy folyamatot. Az nem úgy volt, hogy csak a 16. századhoz köthető módon tettek valamit, és akkor az most már egy befejezett cselekmény. Nem, hanem igenis mindig kell a reformációt végezni, folyamatosan kell végezni, az egyház reformálását is, a társadalom reformálását is, és pontosan ez az, amit igazából tanúságként megfogalmazhatunk, hogy a reformáció hívei soha nem azt kérdezzük, hogy milyen sorsot szán nekünk a történelem, és akkor vitetjük magunkat a történelem áradatával, vagy fölülünk a történelem szekerére, hanem mi másképpen kérdezzük, mi már egy jövő felől ide jelenbe visszasugázó módon tesszük fel a kérdést, hogy igenis mi milyen sorsot szánunk a történelemnek. Na ez az igazi református fölfogása a reformációnak.